Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vita most arról zajlik a parlamentben, hogy első-e a gyerek, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a gyülekezési törvény gyermekvédelmi célú módosításáról. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kormány azon az állásponton van, hogy a gyerekek egészséges neveléséhez való jog alapjog, és minden alapjog gyakorlásához erre tekintettel kell lenni. Most annak a jogi állapotnak a kialakításán dolgozik a kormány, amely lehetővé teszi, hogy a hatóságok a jogszabályok alapján állást foglaljanak abban a kérdésben, hogy ilyen Pride-szerű rendezvényeket a nyílt utcán gyülekezési jogra hivatkozva szabad-e tartani vagy nem, vagy a gyerekeink joga az első, és ezért ennek a nyílt utcán nincs helye és tere. Ukrajna Európai Uniós csatlakozása jelen helyzetben egész Európát tönkretenni, és mivel a brüsszeli intézményrendszer megpróbálja felgyorsítani a folyamatot, nagyon sürgető és fontos az, hogy Európában először a magyarok el tudják mondani véleményüket Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök politikai igazgatója. Meggyőződésünk szerint az Európai Uniós tagállamok elidegeníthetetlen joga, hogy eldönthessék, melyik más államot akarják beengedni az európai országok közösségébe, mondta Orbán Balázs az uniós csúcs találkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva. Kiemelte, Ukrajna uniós csatlakozása esetén elképesztő költségekkel kell számolni. Mind Ukrajna újjáépítése, mind az ukrán állam működésének finanszírozása, mind pedig a kohéziós politika és az agrárpolitika átalakítása kapcsán beláthatatlan mértékű költséget és veszteséget is jelentene Magyarország számára, fogalmazott Orbán Balázs. Egy Európai Uniós programban elnyert 500 millió forintos támogatásból indított programot az ukrajnai menekültek társadalmi beilleszkedésének segítésére és az önálló életvitelük kialakítására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A program budapesti megnyitóján Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója azt mondta. Az ukrajnai háború kitörését követően a magyar emberek jelesre vizsgáztak szolidaritásból, de a tapasztalatok szerint a támogatások mértéke az idő előre haladtával gyengül, pedig továbbra is szükség van a segítségnyújtásra. Egy idő után már nem elég a segélycsomag, folyamatosan ott kell lenni a menekültek mellett, tette hozzá. Ezért is hozta létre a több mint 30 éves menekültügyi humanitárius tapasztalattal rendelkező segélyszervezet, a menekültek beilleszkedését segítő ukrajnai menekülteket támogató központját 2022 nyarán. A segélyszervezet a belügyminisztérium által kiírt menekültügyi, migrációs és integrációs alap plusz programban nyert 536 millió forint visszanemtérítendő támogatást, beilleszkedést segítő komplex szolgáltatásokra az ukrajnai menekülteket támogató központon keresztül. Szabaddá vált a szakrendelő választás, amelyet egy hét alatt csaknem ezren igénybe is vettek. Az új szabályozás értelmében a betegek már nem csak abba az intézménybe mehetnek vizsgálatra, ahová az orvos beutalja őket, vagy ahová lakhelyük szerint tartoznak, hanem az ország bármely szakrendelőibe foglalhatnak online időpontot, közölte a belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. Molnár Karolina azt írta, hogy a szabad szakrendelő választás lehetőségével a betegek gyorsabban és egyszerűbben juthatnak el vizsgálatra, mint korábban. A helyettes államtitkár közleménye szerint már jól látható, hogy a betegek szeretik és használják is az alkalmazás új funkcióját, ugyanis egy hét alatt csaknem 1000 olyan foglalás volt, amelynél nem a beutalón szereplő intézménybe kértek időpontot a betegek. Sport. A 2025-26-os idényben is Vasyonyin Artyom lesz a Deac jégkorong csapatának vezetőedzője, és Berta Ákos a másodedző. A hajdúsági klub jelentette be, hogy változatlan marad a szakmai stáb a következő szezonra. Vasyonyin és Berta 2023 nyarán vette át az együttest, ez volt edzői pályafutásuk első felnőtt gárdája. A 2024-25-ös idény előtt is jelentős változások történtek a klubnál, de a sikerek nem maradtak el. A Deac története során először dobogós helyen harmadikként zárta az Erste Liga és az OB1-es alapszakasz küzdelmeit. Végül az időjárásról. A napos időt követően az északkeleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, délutántól délnyugaton azonban felszakadozhat a felhőtakaró. Több helyen, főként a nap második felében valószínű eső, zápor, de a Nyugat-Dunántúlon kisebb a csapadék valószínűsége. A maximum hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Túli Magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban áttekintjük a kárpátaljai magyarság jelenét, és foglalkozunk még az Ima a Békért nevű kezdeményezéssel is. Elsőként Breznovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét hallják, akit évekkel ezelőtt kitiltottak szülőföldjéről. Majd Darcsi Karolinát, a Szövetség politikai kommunikációs titkárát hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Azt gondoltuk korábban a 2010-es törvények után, a KMK székházának a felrobbantása, felgyújtása után, hogy, amit el is mondtam, a 30. közgyűlése, hogy a Kárpátaljai történének a legnehezebb periódusát éljük. Hát ez igaz volt, de csak részben, hiszen utána következett, az sokkal súlyosabb volt. Ha visszaemlékezünk arra az időszakra, akkor azt kell mondjuk, hogy az emberek az elnökválasztás előtt reménykedtek abban, hogy az új elnöknek a megválasztása az változásokat fog hozni az ország életében. Elsősorban mindenki arra gondolt, hogy a keleten lévő háborús konfliktus az feloldódik valamilyen formában, illetve arra, hogy az a sovén politika, amit Poroshenko elnöklésének a végén zajlik, az enyhülni fog. Ugye tulajdonképpen ez derült volna ki abból a politikából, abból a kampányból, amit Zelenszkij elnök jelölt folytatott. És hát végül is nézzük Ukrajnának a történelmét, akkor azt látjuk, hogy az emberek döntő többsége ilyen elnökválasztásakor mindig igyekezett a kisebbik rosszat választani. És elsősorban az volt a választóknak az akarata, hogy ne legyen háború és legyen béke. És emiatt az a politika, ami később bekövetkezett, az nem ebben az irányba hatott. Másik pedig az, hogy mi is, épp úgy, mint Poroshenko megválasztása idején, akivel megalapodást írtunk alá, azt gondoltuk, hogy ez a magyar ellenes kampány az megszűnik, és hát erre is voltak bizonyos fajta jelek, azonban ez sem történt meg. És később ugye egy még rendkívül nehezebb időszak kezdődött be. Ennek voltak jelei már a közgyűléssel is, hiszen nem engedték be az országba Kelemen Hunort, az LMDSZ elnökét, aki többször volt miniszterelnöket és miniszter a román kormányban. És ezt tulajdonképpen előrevetítette azt a viszonyt, amit az ukrán kormány a magyarság vonatkozásában képviselt a későbbiekben. De a KMK-nek az elejét mutatja, hogy ez sem törte meg a szövetséget, sőt a Covid idején is tudtunk működni, sőt olyan segélyakciókat tudtunk szervezni, amely nagy mértékben segítette elsősorban az egészségügyi dolgozókat, hiszen nem volt se maszk, se más eszközök, feltétlenül eszközök, sőt tudtunk vásárolni még lélegeztetőgépeket is. Tehát a KMKSZ ért és működött, amikor megjelentek az apokalipszis lovasai, elsősorban a járvány, vagy aminek a furcsaságait még máig sem tudja senki megmagyarázni. És történetünknek a legjobb eredményet értük el, annak ellenére, hogy igen jelentős volt az ellenszél, és akkor a hatalom pedig olyan eszközökhöz nyúlt, amit korábban azért nem alkalmazott, ez az eljárás, a házkutatások, a politikai vezetőknek a kiszorítása az országból. De ez a szörnyűség megtörtént, és ez egy nagy törés Ukrajna életében, és kárpátai magyarság életében, és minden megváltozott, nem csak Ukrajnában, egész Európában, az egész világon, és megváltozott a kárpátai magyarságnak a helyzete is. És azt hiszem, hogy olyan helyzet, mint a korábban volt, ez már jövőben elképzelhetetlen. Az, hogy mi lesz a jövőben, azt természetesen nem tudjuk, de nem az lesz, ami korábban volt. Ugye átmeneti időszakot, háborús időszakot élünk, de hát most is ugye megvannak az eredményeink, és elsősorban az eredményeink azok, hogy az egész magyar közösség, mint közösség megfogyva már, de törve nem, Kárpátalján megmaradt. Gondoljunk arra, hogy sikerült lebonyolítani a tisztújítást a Kárpátalján Kulturális Szövetségben. Én nem tudok olyan más társadalmi szervezetről vagy pártról, aki ebben az időszakban ilyesmit véget tudott volna hajtani. Másrészt pedig ugye tovább tudjuk működtetni a magyar kormány támogatásával azok a rendkívül jelentős szociális programokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy intézményeik továbbra is fennmaradhassanak. Működnek az iskolák, egyetlen egy magyar osztály sem zártak be, működnek az egyházaink, működik a Kárpáti Magyar Főiskola, nagy nehézségek között, de működik a színház is, működik a televízió, megjelennek a lapok, ez egy óriási eredmény az évegáltásom szerint. Sőt, mindenfajta nyomás ellenére mi továbbra is kiálltunk a kárpáti magyarság jogai mellett, és hát itt a háttérben óriási munka folyt, amikor ezeket a kérdéseket különböző európai fórumokon, vagy magyar-ukrán fórumokon tárgyalták. Rossz Ildikó, Cserincskó István, más szakértők óriási mennyiségű anyagokat gyártottak le ezekben a kérdésekben, és a tárgyalásokon határozottan kiálltunk a jogaink védelmébe. És ez is közrejátszott ahhoz, hogy végül is az ukrán parlament ezeken a törvényeken módosított. Ezek a módosítások ugye pozitív irányba hatnak mindenfajta területen. Persze nem állítják vissza még azokat a jogokat, amelyet 2015 előtt élveztünk, de hát a KMK-sz erre rá is mutatott. Tehát még ilyen körülmények között is tudtunk eredményeket elérni. Persze nyilvánvalóan mindenfajta tervek végrehajtására, mindenfajta változtatásokra, fejlődésre csak a béke idején van lehetőség. Háború idején a legfőbb feladat a megmaradás, a túlélés.
A világjárvány az ugyanúgy megnehezítette valamennyi embernek az életét, ugyanúgy a mi vidékünkön is. A KMK-sz ebben is próbált segíteni, hisz olyan programot indított, ahol ingyenes oltási lehetőséget biztosítottak valamennyi Kárpátalján élő lakosnak, aki erre önként jelentkezett. Mindemellett számos olyan segélyszállítmány érkezett, amelyek ebben az időszakban próbálták az egyedül maradt idős embereknek a helyzetét segíteni, illetve támogatni, de ugyanúgy az egészségügyi intézmények számára is védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek és minden olyan eszköz, ami szükséges volt például a járvány leküzdéséhez, a lélegeztetőgépeken át a KMK-sznek köszönhetően jutott el a megyébe, jutott el a vidékre, és büszkék vagyunk arra, hogy segíteni tudtunk. A hatalom azonnal fölfigyelt ránk, és sokkal nagyobb és sokkal durvább eljárásokat indítottak, mint korábban a kisebbségi magyarság intézményei ellen. Elsősorban azokat az alapítványokat kezdték el vádolni, amelyek az elmúlt időszakban mind Kárpátalja megyének, mind pedig az itt élő közösségnek nemzetiségtől függetlenül ugyanúgy gazdasági, szociális és egyéb támogatásokat nyújtott. Nem csak támogatásokat nyújtott, hanem ugyanúgy a kezdetekkor megalakult célokat kitűzve, és ezek mentén igyekezett megvalósítani a kárpátaljai magyarságnak az érdekképviseletét, felszólalni azokban az ügyekben, amelyek a magyarságot érintik. Nyomon követtük a jogalkotási folyamatot, illetve szavunkat emeltük azok ellen a jogfosztások ellen, amelyek megtörténtek az országban. Nagyon bízunk abban, hogy a békével újra helyre fog majd állni a rend, és rendkívül fontos lenne az, hogy visszakapja a KMKS az ukrán állam részéről is azt az elismerést és azt a megbecsülést, ami minket megilletne. Kárpátaljai magyar közösség az él, élni akar, és kitart, és ezt a kitartását, ezt egyrészt a saját magunknak, az őseinknek köszönhetjük, hisz tőlük tanultuk, illetve a hitünknek, és már gondolkodunk azon, és pozitívan próbálok a jövőbe nézni, hisz el kell indítani majd egy olyan programot, amivel mindenkit hazahívogatunk, és bízunk abban, hogyha eljön a békének az ideje, újra megfelelően tudunk majd magyarként élni, azokkal a jogokkal, amelyeket már egy Európai Uniós ország fog számunkra biztosítani. Hisz Ukrajna bejelentette csatlakozását az Európai Unióhoz, azt látjuk, hogy az Európai Unió is támogatja Ukrajna csatlakozását. Bízunk abban, hogy a kisebbségi jogoknak a garantálása egy Európai Uniós békés országban valódi közösségi élményt fog adni, és a kisebbségek megmaradását is megfelelően biztosítani fogja. Kitartásból úgy érzem, hogy mi vagyunk a legjobbak, hiszen ezt már sikerült megtapasztalnunk, és azt kívánom, hogy a békés időszakban mindenki térjen haza, és itthon találja meg a helyét, a boldogulását, hisz nem véletlenül teremtett minket az Isten, itt lesz feladatunk. Az, aki most elment, legalábbis külföldön tölti ezt az időszakot, az vértezze fel magát tudással, szerezzen tapasztalatokat, és ezeket hazahozva majd itthon kamatoztassa.
Most Orosz Anikót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség társelnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjét hallják.
Választásokon is a KMKS szerintem a legjobb eredményt ért el az elmúlt 30 év alatt, hiszen a maximális teljesítést hoztuk úgy a Beregszázi Városi Tanácsban, vagy a kistérségeknél is, de a megyei tanácsban is egy olyan listával jutottunk be, ami az erőt demonstrálta. És a szomorú az, hogy erre nem úgy reagált az állam, ahogy mi vártuk, hogy lám-lám mi, akik itt támogatjuk az államot azáltal, hogy befektetőket hozunk, azáltal, hogy az ő feladataikat átvállaljuk, hiszen helyettük oldjuk meg a saját problémáinkat, hogy az oktatási óvodai intézmények fel legyenek újítva, az iskolák fel legyenek újítva, hogy megteremtettük a továbbtanulási lehetőséget, hogy statisztikailag és szakmailag is fejlődjenek a gyerekek minden szinten, az óvodától egész az egyetemig. Ezzel szemben egy olyan reakció volt mindenre, hogy megpróbálták mindezt ellehetetleníteni. Mint legitim politikai szervezet, amely 30 éve a politikai térképen fenn van, és a többi pártok átalakultak, vagy megszűntek, újak jöttek létre, ez elfoglalja a megyei tanácsban a megfelelő helyét, és éppen a politikai tárgyalások közepette indítottak támadást, és kényszerítették arra az elnököt, hogy itt hagyja az országot. Ráadásul úgy, hogy eltelt 5 év, az akkor elvitt dokumentumok alapján semmiféle eljárás nem indult, sem a Kárpátaljai Jegánede intézmény, sem pedig a főiskoláért jótékonysági alapítvánnyal szemben. Ez egyfajta megfélemlítési akció volt a kárpátaljai magyar közösség számára. Üzentek azzal, hogy lám-lám, még sincs olyan helyetek ebben a közösségben jogilag, ami illetne titeket. Pontosabban jó-jó addig, amíg a saját akaratból és erőből nem akarjátok képviselni az ügyet, hanem az az elvárás, hogy mindig valahova csatlakozzunk, mindig valakit kérjünk, mint hogyha a jog és a joggal történő lehetőséggel való élés az egyfajta kegy lenne, és egyfajta ajándék, hogyha ők engedik, hogy mi bármit is megtegyünk. Vállaltuk azt a szerepet, amit egy kisebb népségnek mindig is vállalni kell, a hit szerepét az itteni ukrán társadalom és az anyaország között. Szomorú az, hogy a média ezt a hit szerepvállalást és ezt a sok tettet, amit úgy a KMKS, mint a KMKS-hez kapcsolódó társadalmi szervezetek, vagy a Pedagógus Szövetség, vagy akár a főiskola ezt nehezen ismerték el, vagy lassan ismerték el, és vagy nem mindig ismerték el. Egyrészt tudtuk mozgósítani azokat az erőforrásokat, amelyek a határon túlélő magyarok körébe voltak, hisz a KMKS kapcsolati rendszerén keresztül nem csak az anyagországból, hanem a többi helyről is hozott ide támogatásokat. Akik itthon maradtak, azok például a háború alatt adták a lehetőséget és befogadták az embereket, dolgoztak a határon. A pedagógusaink például tolmácsként dolgoztak és segítették a menekülőket, hogy mire Budapestre érkeznek, akkorára valami kép alakuljon ki bennük. Segítettek a papírok lefordításában, amellett a főiskola összes egysége és más falvak is befogadták. Például tudom, hogy a kollégiumainkban, akik laktak, mondjuk Péterfalván és Dobronyban, ahol szintén van főiskola kollégium, ott a közösség látta el ezeket a menekülteket, itt pedig mi a magyarországi társszervezetekkel együtt, hiszen a magyar állam az nagyon sokat segített ember, mert az ukrán sajtóban ugyan úgy jelent meg, hogy ide csak a magyar civil összefogásból jöttek pénzek, de azért mi, akik ismerjük a helyzetet és hallgattuk a rádiót, tudjuk, hogy a magyarországi civil és egyházi szervezetek nagyon jelentős állami muníciót kaptak ahhoz, hogy ezeket a támogatásokat meg tudják valósítani. Vagy abban is segítkeztünk, hogy az itt élő gyermekek Magyarországon üdülhessenek, pihenhessenek, és nem csak a magyarok, hanem az ukránok is, és ebbe is részt vettünk sok esetben kísérőként, szervezőként. Tehát azt gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk, hanem annak ellenére, hogy ezzel párhuzamosan a jogainkat csorbító törvényeket fogadtak el, amelyben olyanokat mondtak ki, ami soha egy században sem volt, tehát olyan jogoktól fosztottak meg, ami több száz éve már a miénk, vagy akár a Trianon óta mondjuk 1920 óta is rendelkeztünk jogokkal, ezeket megfontoltak. Ennek ellenére józan, higgadt módot mindenki emberségesen, keresztényi szeretettel viseltetett ez alatt az idő alatt, és elviseltünk egy csomó olyasmit, amit esetleg másképp reagáltak volna mások rá. Elviseltük azt, hogy velünk szemben egy média hadjárat indult, ahol a kárpátaljai magyar közösséget egy olyan közösségként festették le, amely az országon belül egy fejlődni nem akaró, egy, mondhatnám úgy is, hogy korlátolt emberekből álló személyek, akik veszélyeztetik az ukrajnai szuverenitást. Ez ömlött a médiából 5 éven keresztül, és ezt megtapasztaltuk a menekültektől is, mert aki 1000 kilométerrel lakik tőlünk, és csak az ukrán médiát nézte, sajnos az ukrán médiában az elmúlt 5 évben pozitív a kárpátai magyar közösség, meg úgy egyáltalán a magyarságról Európában nem jelent meg, csak a negatívum, az félve érkezett, és félve szállt le a buszokról, a vonatokról, mert hogy miféle vademberek fogják őket itt várni, és egyáltalán majd milyen sorsuk lesz, és nagyon pozitívan csalódtak sok helyen, és elmondták, hogy ők nem gondolták volna, hogy Kárpátalja ez egy ilyen vidék, és az itt élő magyarok ilyen befogadóak, ennyire civilizáltak, és ennyire tudnak velük együttműködni. Ami egyébként érdekes is, mert végül is, ha meggondoljuk, ránk fogják azt, hogy mi egy egynyelvű, bunkó, befelé forduló nép vagyunk, holott Kárpátalján nincs olyan társadalmi réteg, ahol valamilyen szinten ne beszélne a magyaron kívül egy másik nyelvet. Eltelt 5 év. Még vagyunk. Annak ellenére, hogy azóta volt Covid háború, és bár mondjuk magyarországi médiában is sokszor elhangzik, hogy nem maradt itt senki, én azt tapasztalom, hogy jelentős magyar közösség él, olyan közösség, amely akar élni, és az életérzéseit megpróbálja megvalósítani, a továbbélést vinni. Működnek azok az egységek, szervezetek, iskolák, óvodák, amik voltak, még hogyha fogyva is, de törve nem. teszik és tesszük a dolgunkat, és én úgy látom, hogy mindaddig, míg van igény, addig itthon is van lehetőség, tenni kell, és várjuk a háború végét, hogy utána annak reményében, hogy milyen lesz itt a kialakult politikai-gazdasági helyzet, mert mindig ennek a függvénye lesz, hogy minél többen jöjjenek haza. Vagyis abban reménykedünk, hogy olyan politikai-gazdasági helyzet és politikai berendezkedés lesz a háború végén, amely méltó az európai országokhoz, méltó ahhoz, hogy az európai országok befogadják, és addig olyan jogok és jogrendszer alakul ki, amiben a kárpátaljai magyarság komfortosan tudja az életét leírni, ahol nem csak magyarnak lenni lehet jogilag, most már lehet, hanem magyarként lehet élni, ahogy ezt kutatásban az egyik szülő megfogalmazta, és ehhez nekünk egyrészt a folytonosságot kell biztosítani, mármint azoknak, akik itthon maradtunk, és továbbra is arra számítani, hogy a folytonosság biztosítása után majd jön egy jobb és újabb, tisztább kezdet.
Hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már Zájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét, ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk.
A budapesti Szent István Bazilikában gyűltek össze a jóérzésű hívek annak érdekében, hogy közösen imádkozzanak az ukrajnai békéért. A helyszínen imádkozott Gerevics János, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai vezetője, Máté Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója, és Popovicsné Palojtai Márta, a Munkácsi püspökség pasztorális titkára is.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnek az volt a feladata a háború első napjától kezdve, hogy segítséget nyújtson azoknak az embereknek, akik menekültek. Azoknak is segítséget kellett nyújtani, akik befogadták őket, ugyanis nem voltak felkészülve arra, hogy ekkora kihívás lesz, ilyen nagyságrendű problémákat szül a háború. Úgyhogy egyrészt nagy feladat volt segíteni azoknak az embereknek, akik a határ átkelésnél rekedtek, mert sok esetben bizony sebesült, beteg emberek voltak, rokkant emberek voltak, olyan emberek voltak, akik a kisgyerekeikkel menekültek, szinte semmi nélkül, és az első feladat az volt, hogy hát ellátni őket élelmiszerrel, ellátni őket higiéniai dolgokkal, információt nyújtani, melegedő sátrat állítottunk fel, hogy tudjanak megmelegedni, és hát kialakítani valamilyen civilizált körülményeket addig, amíg a határátkelés nem vált sokkal könnyebbé. Utána, vagy mellette az volt a feladatunk, hogy a Kárpátalján körülbelül 220 menhelyet ellássuk, szükséges azokkal a dolgokkal, amelyek lehetővé tették, hát emberhez méltó körülmények teremtését ezekben az óvodákban, iskolákban, vagy kollégiumokban, amelyek hát nem voltak, nem arra készültek, hogy több száz embert befogadjanak. És hát persze jöttek a következő feladatok, ezért is nyitott a segélyszervezeti irodát Lemberbe, Kijevbe, mert ezt a munkát ki kellett terjeszteni az egész országra.
Úgy gondoltuk, hogy három borzalmasan hosszú év telt el, és az embernek picit az az érzése, hogy ugyan sokat halljuk a hírekben az, hogy mi történik a szomszédunkban, de egy picit, mintha már úgy belefásultak volna sokan, és azt éreztük, hogy keresztény emberként nem fáradhatunk el az imádságban.
Úgy érzem, hogy most már tényleg kezd az elviselhetetlen teher lenni nagyon sokak számára. Nincs olyan ember, akit valamilyen módon ne érintene közvetlen ez a háború. Nincs olyan ember, aki valakiért ne aggódna. Nincs olyan ember, akinek valamilyen családtagja valahol kint ne lenne, és nem merne hazajönni. A gazdasági bajokról már nem is akarok beszélni, vagy erről az állandó ideiglenességről. Tehát egy ilyen félelem állapot van, és ráadásul amit megélünk, vagy amit én személy szerint talán a legerősebben megélek, hogy a közösségeink, amik jó közösségek voltak, amikben növekedés volt, már éppen elértük azt, hogy a sok programban egyre jobban megerősödtek az emberek, és ezek a kis közösségek, és hogy ezek is szétrobbantak, ahogy nagyon sok család is szétrobbant, hogy mintha egy bomba hullott volna le a közösségeinkbe, és szanaszét repült mindenki. Most valamelyik nap néztem a listáimat, az egyházközség listát, hogy milyen kis csoportok voltak, vagy hogy kiket viszünk el majd az egyházközségi hétvégére, és hogy ő sincs. Azt fogalmaztam meg magamban, hogy igazából a két világháború sem végzett akkora pusztítást így közösségi szinten, mint ez a háború. Tehát több ember maradt meg. Inkább volt jövő. És azért imádkozunk, hogy amikor emberi szempontból nem látszik a perspektíva, akkor ezt a fönti perspektívát mégiscsak lássuk, hogy ne veszítsük el a reményt, mert nagyon hiszem azt, hogy Istennek vannak útjai ott is, ahol mi emberileg már nem látjuk.
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk, amelyben áttekintettük a kárpátaljai magyarság jelenét, és foglalkoztunk még az Ima a békért nevű kezdeményezéssel is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Geleger érsek. Eresettségében a pápa még jobban szolgálja az egyházat és az emberiséget. Az afrikai diplomaták a magyar kápolnában imádkoztak a pápáért, Törkszon bíboros vezetésével. Első nagybőti prédikáció. Tanuljunk meg elfogadni. A keresztség logikája. Rómában ökumenikus ima a pápáért és mindazokért, akik szenvednek.
Gelegerérsek. Elesettségében a pápa még jobban szolgálja az egyházat és az emberiséget. Paul Richard gelegerérsek, az államközi kapcsolatok titkára szentmisét mutatott be a római Il Gesù templomban Ferenc pápa egészségéért. A Szentatya hálás az emberek közelségéért és értemondott imáikért. A rossz fenyegetése egyre inkább jelen van a háborús országokban, ahol diplomáciára van szükség, mely a nyomorúságos emberi érdekek helyett a közjót segíti, mondta homiliájában az érsek. Szívből jövő imádság Ferenc pápáért, aki az emberi elesettsége pillanatában nem kevésbé hatékonyan, jól lehet más formában szolgálja az egyházat és az emberiséget. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolataiért felelős titkára Paul Richard gelegerérsek szentmisét mutatott be a jezsuiták római templomában a jezsuita rendhez tartozó pápa gyógyulásáért. A szentszéki nagykövetek dékánja által kezdeményezett szertartáson az érsek elmondta, hogy a pápa hálás a közelségért és az imáért, mely különösen az utóbbi időben bőséges fohászok formájában száll az égbe érte, egyetemes szolgálatáért és egészsége visszaszerzéséért. Homiliájában a főpásztor az isteni szeretetre összpontosított, mely folytonosan áramlik Istentől, Jézus átszúrt sebén keresztül, és amely viszonzást kér. Egy olyan szeretet, mely találkozik a mi nyomorúságunkkal, a bűneinkkel, és az irgalom jelentését ölti magára. Ez a szeretet vezet minket a helyes útra. A nagybőjt kiemelt időszaka alkalmas ennek az útnak az elmélyítésére. Ha végigmegyünk rajta, akkor hagyjuk, hogy Isten szeressen minket, és egy olyan lelki újjászületéshez érünk, ami új teret és távlatokat nyit előttünk, a reményre, a szabadságra és a békére. A veszély azonban az, hogy az életből a halálba váltunk. Napjainkban is, ahol a rossz fenyegetése egyre áthatóbb, és a sötétség uralkodni látszik a világosság felett, szomorúan látjuk a háborúkat a meggyötört Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Libanonban, Myanmarban, Szudánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és másutt is. A lelki újjászületés a találkozás útjára visz minket, de sajnos sok akadályt kell legyőznünk, állapította meg gelegerérsek. Van, aki szünet nélkül táplálja a halál kultúráját, a gyűlölet és az erővel való visszaélés logikáját, vagyis a háborújét minden szinten. A világ így a népcsoportok és civilizációk, kultúrák és vallások közötti összecsapás szinterévé válik. A keresztények hivatása azonban az, hogy a szeretet, az igazságosság és a béke értékeit terjesszék. Áldottak azok az idők és helyek, ahol ugyanahoz az asztalhoz ülnek, és az ész és a lelkiismeret erejében bíznak, az emberi méltóság elmondhatatlan értékének távlatára tekintve. Mi nagy szükség van korunkban egy olyan diplomáciára, amely elszakad a nyomorúságos emberi érdekektől, hogy szabadon működjön a közjó javára, összefogva azért, hogy mindenkinek biztosítsuk az igazságosság és a béke legfőbb javait. Ferenc pápa többször buzdított arra, hogy a találkozás logikáját kövessük, mert az ember nyílt és önzetlen kapcsolatokból áll. Így a pápa által óhajtott kilépő egyház is olyan emberekből áll, akik észreveszik a másikat, és fontos nekik, hogy a közjót szolgálják. Az én központúság ugyanis bezárkózás, olyan ketrec, ami megakadályozza, hogy áldás legyünk mindenki számára. Óriási különbség van azok között, akik életet visznek másoknak, kinyújtják a kezüket, hogy megmentsék őket, és azok között, akik halált hoznak, megfosztva a másikat a túléléshez szükséges segítségtől, mutatott rá szentbeszédében gelegerérsek. Egy magasabbról érkező fényre van szükségünk, amely segít a döntéseinkben és abban, hogy azokat véghez vigyük. Ennek legjobb módja, ha imádkozunk, akár csöndben, mert itt kell megtanulnunk meghallani a lelkiismeret hangját, ami nem egy önkényes ítélet, hanem az Úr hangja, ami elménk és szívünk benső szentélyében visszhangzik.
Azok, akik kiálltak az emberi méltóságért, harcoltak a diktatúrák, a zsarnokság és az igazságtalanságok ellen, még ha nem is mindig osztoztak a keresztény hitben vagy a vallásos érzületben, a lelkiismeret nevében cselekedtek, mert felismerték benne a felsőbb hangot, ami megmutatta a helyes utat. A Vatikán államközi kapcsolatainak titkára végül így zárta homiliáját. Használjuk ki a nagybőjti időt az elcsendesedésre, és lépjünk be lelkiismeretünk benső szentélyébe. Fohászkodjunk a csend szűzanyjához, Máriához, bízzuk rá a pápa egészségét és a világ békéjét is. Ferenc pápa számára különösen kedves a csend anyja, akinek támogatását kérte több ízben azért, hogy ne mondjunk rosszat másokról. A közép-olaszországi Avezzano Mária kegyhelyen 2021-ben tartották meg először a csend anyja ünnepét. Az ott található ikon a szűzanyát szája elé tartott mutató ujjal ábrázolja. A Szentatyának annyira megtetszett ez az ábrázolás, hogy a másolatát kihelyeztette az apostoli palotában, ahol állami és egyházi méltóságukat fogad. Szűz Mária járjon közben az úrnál, hogy mindenki, aki belép az apostoli palotába, rátaláljon a megfelelő szavakra, mondta a pápa a kép megáldásakor.
Az afrikai diplomaták a magyar kápolnában imádkoztak a pápáért, Turkson bíboros vezetésével. Köszönet pápaságának 12 évéért, és könyörgés a mielőbbi gyógyulásáért. Így imádkoztak a Szentszékhez akkreditált afrikai nagykövetek Ferenc pápáért a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában március 20-án csütörtökön. A diplomaták Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos és Társadalomtudományi Akadémiák kancellárja által vezetett szentmisére gyűltek össze. Miután az afrikai bíboros Istenhez fordult, hogy adjon a pápának a rábízott küldetés teljesítéséhez szükséges erőt, a homiliájában a gazdag ember és a szegény Lázár evangéliumi történetéről elmélkedett, a szív megtérésére és a jóságra hívott. A gazdag embernek egy próbatétellel kellett megküzdenie, a szegény Lázár jelenlétével az ajtaja előtt. Egy olyan próbatétel ez, amellyel képtelen volt szembenézni, mondta a gánai bíboros, hangsúlyozva, hogy mindannyiunknak meg kell küzdenünk próbatételekkel az életünkben. Majd arra buzdította az afrikai diplomatákat, hogy imádkozzanak a Szentatyáért, hogy a megpróbáltatások ellenére növekedjen Istenbe vetett bizalma és reménysége. A mostani szent év során a pápa folyamatosan a reményre buzdít. Legyen ez a jubileumi év, amelyet a reménynek szentelt, számára is a remény forrása az Úrban, kérte Turkson bíboros. Antoine Zanga, Kamerun szentszéki nagykövete, közelségét és szolidaritását fejezte ki a pápának az egész afrikai kontinens egyházának nevében. Az egészség ajándékát kérjük Ferenc pápának, és hálát adunk Istennek a Szentatya gyógyulásáért, akinek mindig szüksége van imáinkra. A hitünkben megerősödve tápláljuk a reményt, hogy az Úr talpra állítja szolgáját, hogy folytassa a rábízott küldetést, és imádkozunk, hogy a Szentatyának is legyen reménysége Istenben. Ferenc pápa volt az, aki megnyitotta a remény szentévét. Reméljük, hogy ő is részt vehet benne velünk, és le is tudja majd zárni, folytatta a diplomata.
A pápai ház szónokának első nagybőti prédikációja. Tanuljuk meg elfogadni a keresztség logikája. Március 21-én pénteken reggel 9 órakor tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka a 6. Pál aulában első nagybőti prédikációját. Az elmékedés sorozat témája Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva. A római kúria tagja előtt tartott első prédikációjában a szónok az elfogadás megtanulására buzdított, amelyet Jézus keresztsége eseményen keresztül értelmezett. Pasolini atya az emlékezés kezdetén így imádkozott.
Rivolgiamo un caro saluto al Santo Padre, che non può essere ancora qui con noi, speriamo possa esserlo presto, e continuiamo ad assicurargli le nostre preghiere.
Szeretettel köszöntjük a Szentatyát, aki még nem lehet itt velünk, de reméljük, hamarosan itt lesz, és továbbra is biztosítjuk őt imáinkról. A jubileumi év kezdetén a Szentatyának a remény nem csal megkezdető bullája azt kéri tőlünk, hogy meghívásunk jegyében tekintsünk Krisztusra, mint biztos és szilárd horgonyra, ami arra ösztönöz, hogy útközben ne veszítsük szem elől a cél nagyságát, a mennyek országát, melyre meghívást kaptunk. Ez a reménységgel teli kép arra emlékeztet minket, hogy a keresztség által Krisztusban horgonyozunk, kezdte beszédét Pazolini atya. Ám ahhoz, hogy az Úrral bensőséges egységben maradjunk, tettekben és igazságban is örömmel kell fogadnunk az evangéliumhoz való megtérésünket, megengedve, hogy a Szentlélek újra átírja emberségünk körvonalait és határait. A Krisztusban való meggyökerezés a lélek mozgása iránti engedelmességben egy olyan folyamat, amelynek végkifejlete még előttünk áll. Ezért sem szabad elveszítenünk a képességünket, hogy állhatatosak maradjunk az evangéliumi reménységben. Pál apostol meg nem színűen buzdít erre bennünket. Csak álljatok szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az evangéliumi reménytől, amelyről hallottatok. Az egyházon belül is állandó a kísértés, hogy eltávolodjunk az egyetlen alaptól, Krisztustól. Ezért kell a tanítványai közé helyezni magunkat, hogy tanuljunk az ő életmódjából, hogy aztán együtt haladjunk vele az örök élet felé. Módszerként a szónok azt ajánlotta, hogy Krisztus életének első nagy eseményére, keresztségére tekintsünk, amely küldetésének kezdete, és amelyben feltárul annak mély értelme. Jézus nyilvános működését hosszú názáreti életének évei előzik meg, amelyek előkészítették őt megkeresztelkedésére. Az evangéliumok erről azt sugallják, hogy megváltói műve megkezdése előtt Krisztus tudatosan hagyta, hogy környezetének és korának történelmi valósága formálja őt. Nekünk is vele együtt fel kell fedeznünk a rejtett idő értékét, amely a mindennapi élet csendjében búzik meg. Isten fia ugyanis egyszerűen azzal kezdte a világ megváltását, hogy osztozott a mi tapasztalatainkban, mert hagyta, hogy megérintsük az emberi történelem eseményei. Márk így írja le a kezdetet. Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. Keresztségét az előfutár erőteljes prédikációja előzi meg. Félelmetes képekkel beszél, oldhatatlan tűzről szól, és épp ezek után meglepő Jézus fellépésének a módja, hiszen az első gesztusát valójában elszenvedi. Megkereszteltetett János által. Hogy ez mennyire furcsa, azt legjobb a maga próféta tudja. Mondja, nekem van szükségem a te keresztségedre, és te jössz hozzám? A mi számításainkkal szemben azonban Isten megengedi, hogy a mi cselekedeteink határozzák meg őt, mert ő maga el akar merülni a mi vízünkben, hogy azt az üdvösség forrásával változtassa, ezért is mondja, hagyd ezt most, illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva. Az első képünk az Istenről valóban lefegyverző erejű, mert ahelyett, hogy tenne velünk valamit, inkább hagyja, hogy a mi kezünk tegyen vele valamit. Ez a döntés nagy bizalomról tanúskodik, amely a szenvedés pillanatában válik teljesen nyilvánvalóvá, amikor Krisztus csendben teljes készséggel adja át magát nekünk, hogy szeretetből szenvedjen egészen a kereszt halálig. Ám éppen az igazságtalan és ártatlan fájdalom eseményében válik teljesen láthatóvá az ok, amiért Isten fia oly szeriden hagyta, hogy mindez megtörténjék vele. Ha a bűn félelembe taszította az emberiséget, akkor az üdvösség csak olyas valaki által jöhetett el, aki félelem nélkül közeledik hozzánk. A megváltás első nagy mozzanata tehát nem abban áll, hogy megváltozunk, hanem hogy Isten elér minket. A kapucinus atya szerint Krisztusnak ebben a látszólagos passzivitásában egy különleges vonás rejlik. Általában úgy gondoljuk mi, hogy szeretni azt jelenti, hogy a másiknak a javát akarjuk. Még Jézus úgy szeret, hogy a másik javából akar neki jót. Ez a szeretet nem a mi nagy lelkűségünket hangsúlyozza, hanem a másikat segíti hozzá, hogy többé ne érezze magát alkalmatlannak és kilelkeztetnek. Jézusnak ez az enged, hogy így történjen gesztusa, nem az ő erejét helyezi előtérbe, hanem a szeretet, ami gyengeségünkön keresztül valósul meg. Jézus Krisztus egész életét a szeretetnek ez a logikája jellemzi, amely a másik arcát tekinti, és így az életre való odafigyelést a törvény gyakorlata fölé helyezi. Azzal, hogy Jézus alulról, ami törékeny emberségünk vizein kezdte meg a gyógyító és megváltó szolgálatát, az együttérzést akarta egy radikálisan új emberiség sarokkövévé tenni. Amikor a 12 visszatér az első nagy missziójából, és lelkesen beszámolnának az ő nagy műveikről, az Úr egy magányos helyre viszi őket, hogy pihenjék ki magukat. A tanítványok és Jézus számára a pihenés szükségszerű, sőt szent és érthetetlen. Mert ekkor fedezték fel, hogy félre tudják tenni magukat, és így osztozni tudnak abban a kicsiben, ami az övék, és amik ők maguk, és akkor nagy boldogságban lehetett részük, zárta Pazolini atya első nagybőti beszédének első részét.
Rómában ökumenikus ima a pápáért és mindazokért, akik szenvednek. Ökumenikus ima találkozó Ferenc pápa egészségéért és minden betegért és szenvedőért. Március 21-én délután 3 órakor Rómában a San Lorenzo in Piscibus templom adott otthont az imának a San Lorenzo, a Szent Lőrinc nemzetközi ifjúsági központban. A kezdeményezést a tézei közösség, a keresztény egységet elősegítő dikasztérium és a Római Egyházmegye ökumenikus és párbeszéd hivatala kezdeményezte, együttműködve a metodista és református egyházak római ökumenikus irodájával és a római anglikán központtal. Az ima találkozóra várták a hívek közösségét is. A résztvevők között volt Matthew testvér, a tézei közösség elöljárója, Flávio Pácse érsek, a keresztény egységet elősegítő dikasztérium titkára, továbbá Tarák Louis, a református egyházak részéről, Matthew Lafferty, a római metodista ökumenikus iroda vezetője, Kazsák Bárszámian érsek, az örmény apostoli egyház részéről, és Jim Lind, anglikán tiszteletes.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Somjó Zoltán, ima az emberért. Istenem, nagy harcokba keveredtem. Te látod. Te hallod, hogy feljajdulok naponta, és iszony torzítja arcom, mit oly gonddal önképedre teremtél. Szépnek akartál, s szülő anyám is, és rút vagyok. Mert minden rútság, melyel a lelket az élet megkeni, feljön a mélyből, s az arcra vetül, s ott ül a szájvonalában, és a szemekből keserű mandola lesz, és tompa, és tömpe az orr. S így, ha az arc belefúl a sötétlő lélekmocsárba, és moszattal keveredik, eldurvul a lélek lenge harangja, a hang is. S Istenem, így kicsúfolva hova leszek? Utcán járhatok, kelhetek, elkerül engem az ember, s szívdobogást kap a régi kedves barát. Meg nem kérdi, hogy vagyok, s merre visz utam, hisz látja, hogy sírból jövök, s hogy semmi jót se tudok. Istenem, vedd ezt az átkot, e harcot le rólam. Add, hogy szívemből kifoljon a béna harag. Mindent, mi rossz s szomorító, jónak fogadjak, úgy sincs megnyugovás, minden hiába való. Istenem, add, hogy a sok-sok ember te földön lányam s fiamként figyeljem, s szeressem. Talán akkor megenyhül e lélek, s arcom, amelyet oly gonddal önképedre teremtél, kiszépül.
Somjó Zoltán Ima az emberért című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Somjó Zoltán költő, újságíró, műfordító 1882-ben született. Somjó György költő, műfordító apja, Somjó Bálint filozófus, esztéta nagyapja. Nagykanizsán végezte középiskoláit, tanulmányai végeztével 1901-től címíró volt a Magyarország című lapnál, azután Fiuméban újságíró. 1903 és 1906 között katona volt. Visszatérve Budapestre a Magyar Nemzet munkatársa lett 1906-tól. 1909 és 13 között a szegedi, pécsi, szabadkai szerkesztőségekben dolgozott. 1913-tól újra Budapesten élt, a Pesti Hírlap, a Literatúra, a Pesti Napló munkatársa volt. Hányatott élete, költészetének tárgykörét, színvonalát, rendszerességét, közreadását is befolyásolta. Első versei a századvég népies szecessziós hangján szólaltak meg. Hatottak rá a Holnap költői és Revicki Gyula. Több verse jelent meg a Nyugatban. Verseit áthatotta a bohém anarchizmus és a L'Art szemlélet. Fordította Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau és Gerhard Hauptmann műveit. Költészetének alaphangja a magányosság és a reménytelenség érzése. 1937-ben hunyt el.
Imája.
Urunk Jézus Krisztus, aki a kereszt súlya alatt megalázkodva kinyilatkoztattad a világnak megváltásod árát, add meg a harmadik évezred embereinek a hit világosságát, hogy fölismerve benned Isten és az ember szenvedő szolgáját, legyen bátorságuk követni téged ugyanezen az úton, mely a kereszten és a kiüresedésen át a vég nélküli életbe vezet. Urunk Jézus, aki teljes odaadással fogadtad el a kereszt halált üdvösségünkért, tégy minket és a világ minden emberét kereszt áldozatod részesévé, hogy létünk és cselekedeteink szabad és tudatos részesedés legyenek üdvözítő művedben. Urunk Jézus Krisztus, aki elestél az ember bűnének súlya alatt, és fölkeltél, hogy magadra vállald és eltöröld. Add meg nekünk, gyönge embereknek az erőt, hogy hordozni tudjuk mindennapi keresztünket, és fölkeljünk eleséseinkből, és elmondjuk a következő nemzedékeknek üdvözítő hatalmad evangéliumát. Urunk Jézus Krisztus, aki halálküzdelmedben sem maradtál közömbös az ember sorsa iránt, és utolsó leheleteddel együtt az Atya irgalmába ajánlottad minden idők minden emberét, gyöngeségeikkel és bűneikkel együtt, árazd belénk és a jövendő nemzedékekbe szereteted lelkét, nehogy közömbösségünk hiába valóvá tegye bennünk halálod gyümölcseit. Megfeszített Jézusunk, aki Isten bölcsessége és hatalma vagy, tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké. Ámen.